Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest főváros 17. kerület önkormányzata nevében köszöntöm Önöket a Diadaluti Általános Iskolában a Rákos Csaba új telepérti átadása alkalmából. Az egyik kitüntetett Olejnik Ilona, a Diadaluti Általános Iskola igazgatója.
Megható volt ez az ünnepség, hiszen itt voltak olyan tanítványok, akiknek másnap volt az esküvőjük, és még nagyon sokan, akkor nem is tudtunk beszélgetni, mert annyi volt a vendég, annyi volt az ismerős, annyi volt a tanítvány, hogy betelt az este. Most, mikor jöttem délutánban, késő délután, sírdogált egy kis gyerek itt a kapuban, hogy haza kell menni az iskolából.
Ennek nagyon örülök, annak örülök, hogy azok a kisgyerekek, akik ebbe az iskolába járnak, már egy elsős is, 2-3 hét után otthon érzi magát az iskolában, jól érzi itt magát, és nem akar hazamenni az anyukájával, mert itt neki olyan jó, hogy még szeretne itt maradni, egy kicsit játszani.
Mennyiben volt ez tudatos, hogy olyan legyen nekik az iskola, ahova szívesen jönnek még tanulni is, mert tudják, hogy délután sok-sok kellemes program várja őket.
A gyerekeinknek, főként az alsós gyerekeknek a 80%-a napközis vagy iskola otthonos, nálunk az iskola otthonos forma bevált, mi azt jelenti, hogy nagyon sokféle délutáni foglalkozással kombinálják a pedagógusok a délutáni tevékenységeket, nem csak tanulás kiegészítő, házi feladat elkészítő foglalkozások vannak, hanem különböző szabadidős tevékenységek. Tehát egyrészt ez a magyarázat, másrészt pedig a napközis gyerekeknek is nagyon sokféle délutáni foglalkozást szerveztünk. Éppen ebben a tanévben indítottuk el a délutáni klub foglalkozásokat, ami azért vált lehetővé, mert a kerületi önkormányzat biztosította az iskola számára a szabadidős szervezői státuszt, és szeptember től az egyik nagyszerű pedagógus kolléganőm ebben a státuszban dolgozik.
Na de hát én sok felnőttet is látok itt délutánunként sok-sok kocsival, szívesen jönnek ide a szülők is.
Igen, az elmúlt években úgy alakult, hogy a Csekovszky Árpád művelődési ház igazgatójával, Prém János úrral végig gondoltuk azt, hogy a Ligeti Művelődési Ház milyen segítséget tud adni az iskolának és az iskola környékén lakóknak abban, hogy ezt az iskolát, mint egy művelődési házat is használják. Ezt a segítséget kiegészítette a 17. kerületi önkormányzat, így aztán létesült egy olyan színpadi terünk, ami már függönnyel is rendelkezik, leereszthető függönnyel. Lehetőséget ad arra, hogy különböző felnőttek számára is szervezett előadások, foglalkozások történjenek, hiszen más művelődési lehetőség itt közelben nem igazán van. Itt történt az például, hogy vívó tanfolyamot indítottunk. Az iskolának nagyon komoly együttműködése alakult ki a Budapesti Honvéd vívó szakosztályával, amivel az egyik kollégánk, testnevelő tanár, vívó szakedző.
Megfigyeltem más iskolákban, hogy hatalmi szóval próbálják rábírni a szülőket arra, hogy nekik mi odahaza a teendőjük. Itt sokkal könnyebb helyzetben vannak már, hiszen egy-egy ilyen délután sokkal könnyebb megbeszélni a szülőkkel azt, hogy nekik mivel kell hozzájárulni még a gyerekneveléséhez, mint hogyha ez egy szülői értekezleten történne.
Ez részben azért is van, mert az iskola otthonos tanítási forma az lehetőséget biztosít arra, hogy a szülőkkel a pedagógusok gyakorlatilag reggel is és este is találkozzanak ugyanazok a tanítók, akik a gyerekeket tanítják, illetve ezeken a különböző programokon, és így valóban itt sokkal intimebb és sokkal közvetlenebb beszélgetésekre, találkozásokra van lehetőség.
Közben éppen bejött valaki, elkérni egy magnót.
A fiatal hölgy, aki most benyitott, ő például a Budapesti Táncművészeti Főiskolán jár, táncpedagógus lesz, hát ilyen szakemberünk éppen nincsen, úgyhogy örömmel fogadtam azt, amikor jelentkezett és felajánlotta, hogy szívesen tartana a gyerekeknek társas tánc tanfolyamot. Azt hiszem a mai világban erre is nagyon nagy szükség van, mert ahogy elmondta, nem csak táncot, hanem illemet és sok minden mást is fog tanítani a gyerekeknek.
Rendhagyó portré ez, mert nagyon gyakran elhangzik egy-egy beszélgetésben, hogy valaki tanított, és aztán fordult az élete, és egész más pályát választott. Itt viszont éppen fordítva volt.
Amikor elvégeztem az egyetemet magyar-lengyel szakon, az első két évben, ahogy megkaptam a diplomámat, felajánlottak nekem egy állást a Lengyel Kultúraházában, aminek akkor nagyon örültem, hiszen hasznosíthattam azt a végzettséget, amit nagyon szerettem, és azt a nyelvet, amelyiket imádtam, rajongtam érte, és boldogan vállaltam ezt a feladatot. Nagyon sok mindent csináltam ott a Lengyel Kultúraházában a 80-as évek elején. Tolmácsoltam, fordítottam, különböző műsorokat, rendezvényeket szerveztem, tehát végül is jó iskola volt az is számomra, de az életem úgy hozta, hogy 1981 tavaszán a 17. kerületbe költöztem, és úgy gondoltam, hogy talán mégis megpróbálom a másik szakomat hasznosítani, és elmegyek egy iskolába tanítani, mert nagyon szerettem a magyar nyelvirodalmat.
Többször egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, mert mindig bekopog valaki, ami számomra azt jelzi, hogy itt nem kell külön bejelentkezni, nem jönnek, amikor éppen akarnak valamit.
Hát igen, nagyon mozgalmas hely az iskola. El kell mondanom, hogy annak idején, amikor a Lengyel Kultúrában szervező voltam, nagyon sok emberrel kellett együttműködnöm, rendezvényeket szervezni, és nem is gondoltam volna, hogy majd egyszer, sok-sok év múlva igazgatóként egy kicsit hasonló dolgom lesz, hogy állandóan különböző emberekkel különböző dolgokat kell szerveznem, és állandóan egy folyamatos kapcsolatot tartani felnőttekkel, gyerekekkel, munkatársakkal, mindazokkal, akik megkeresnek.
Nem lett volna nagyobb sikerélmény, hogyha egy belvárosi iskolát választ, ahol mondjuk 20 év múlva lehetett volna dicsekedni, hogy vezető színészek voltak a tanítványaim, vagy éppen már az akadémián dolgoznak.
Igen, az iskola terem kerületi mögöttünk 1 kilométerrel már az erdő és a mező, és körülöttünk sok-sok családi ház, és ezekben a családi házakban természetesen átlagos gyermekek élnek, átlagos körülmények között.
Szükség van ugye egy pedagógusnak is sikerélményre. Hát ez is bizonyítja ez az ünnepség, hogy jól esik, hogyha elismerik az ember munkáját. Nem lett volna könnyebb helyzete, hogy egy divatosabb belvárosi iskolát keres?
Én nem kerestem kifejezetten ezt az iskolát, az élet úgy hozta, hogy 25 évvel ezelőtt ide kerültem ebbe az iskolába, és nagyon megszerettem magát az iskolát, a környezetét, az itt élő embereket, a kollégákat. Ugyan az első években gondolkoztam rajta, hogy talán máshova kellene mennem, különösen azután, hogy néhány év múlva Zuglóba kerültem, Zuglóba mentünk lakni, tehát közelebb is találhattam volna magamnak iskolát, ennek ellenére mintegy 16 éven keresztül Zuglóból ide Rákos Csaba Újtelepre szívesen jártam vissza dolgozni, mert úgy éreztem, hogy itt élnek azok az emberek, akik hozzám közel állnak, és akikkel minden problémát, minden hétköznapi dolgot meg tudok beszélni, és úgy gondoltam, hogy nekem nem hiányzik igazán az, hogy különösen frekventált helyen dolgozzak.
Itt viszont az iskolában eldőlt az évek folyamán az a vita, ami még tart azért nagyon sok helyen az országban, hogy mondjuk a hátrányos helyzetű gyerekeket, és gondolok itt akár testi vagy szellemi hátrányra, hogy külön kell tanítani, vagy egy osztályban a többiekkel.
Az iskolánk 1996 óta, amikor felismertük, hogy a gyerekeknek 10-15% olyan hátránnyal kerül az iskolába, hogy nem rendelkezik az iskola érettséghez szükséges valamennyi készséggel, akkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy az iskolában gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok dolgozzanak. Az élet úgy hozta, hogy a mai napig tart ez a folyamat, és akkor, amikor mi 1996-ban elkezdtünk erről gondolkozni, nem sejtettük, hogy 2004-2005-ben ez egy divatos iránytattá fog válni. Mi nem akartunk divatosak lenni, csak egyszerűen felismertük azt, hogy az iskolát tövező lakókörnyezetben nagyon eltérő szociális hátterű és kiegyensúlyozatlan képességszintű gyerekek vannak, akiket nekünk kötelességünk, mint minden gyermeket, a személyiség fejlődésének és a képességeinek, érdeklődésének leginkább megfelelő tanulási és szabadidős tevékenységi formákban részesíteni. Ugyanazokban az osztályokban tanulnak, ahol a többi gyermek, csak esetleg némelyikükről kiderül időközben, hogy súlyos tanulási nehézségekkel küzdenek, diszlexia, diszkalkulia, vagy egyéb tanulási részképesség probléma, és őket próbáljuk meg segíteni a fejlesztő pedagógusok segítségével, illetve most már egy olyan új módszerrel, ami egy kicsit ötvözi a fejlesztő pedagógus és a gyógypedagógus munkáját a tanító munkájával, mert próbáljuk ezt az úgynevezett két tanáros modellt bevezetni a mostani első osztályainkban. Már így kezdődött a tanév, hogy néhány órán két tanító foglalkozik egy időben a gyermekekkel, és segíti azokat, akik erre rászorulnak.
Gondolom, hogy azért is, mert hogyha kikerülnek az iskolából, akkor is ezeknek a gyerekeknek tudni kell kapcsolatot teremteni minden emberrel.
Ez természetes, az életben is így van, mindenki olyan társadalmi környezetben él, ahol különböző képességű, különböző adottságú emberek élnek, mozognak, tehát itt is nekünk ez a természetes. Én nem is éreztem soha ezt valamilyen különleges dolognak, hogy az iskolánkban ilyenfajta integrációs képzés zajlik, mert számunkra az én kollégáimmal együtt ez természetes már.
Hogy lehet kikapcsolódni ebből az egészből?
Hétköznapokon nagyon kevés időm van a kikapcsolódásra, ezt be kell vallanom őszintén. Én is asszony vagyok, feleség, családanya, tehát az esti órákban bizony egy kicsit a házi munkával kell kikapcsolódnom, esetleg főzök, vacsorát készítek a családnak, és utána már olyan hamar eljön az éjszaka, hogy az olvasni való fölött lecsukódik a szemem. A hétvégeken szeretnék kikapcsolódni, és próbálok meg kikapcsolódni. Nagyon szeretek kirándulni. Amikor van egy kis szabadidőnk a férjemmel, kerékpározunk. A 17. kerület a fő terepünk, bár a férjem szívesen menne messzebbre is, de én nem vagyok még olyan profi kerékpáros, hogy nagyobb túrákra vállalkozzam. Azon kívül nagyon szeretek olvasni. Ha tehetem, akkor nem csak szakirodalmat, hanem regényt is szívesen olvasok. Erre azért a nyári szünidő adott egy kicsit több lehetőséget.
Beszéltünk már a lengyel nyelv iránti szeretetéről. Azt hiszem, hogy ennek oka talán az is, hogy itt találta meg az élete párját?
1974-ben találkoztunk a férjemmel, méghozzá egy olyan helyen, ami se nem Magyarország, se nem Lengyelország, hanem az akkori Szovjetunió Odessa nevű városa. Mind a ketten ott tanultunk akkor. Én egy kis rövid két hónapos ösztöndíjjal voltam kint, a férjem pedig ott végezte az egyetemi tanulmányait. Az volt az érdekes ebben a találkozásban, hogy ő lengyel volt, én meg magyar, és az orosz nyelv kapcsolta össze a beszélgetésünket, és aztán úgy alakult, hogy ez a kapcsolat nem szakadt meg, a levelezés évekig tartott, és a vége házasság lett. Amint elvégezte a férjem az egyetemet, áttelepült Magyarországra, és azóta itt élünk. Engem pedig az a tény, hogy a férjem lengyel arra ösztönzött, hogy az orosz nyelvet, amit először választottam az egyetemen, átcseréljem a lengyelre, és lengyel szakon fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat, és így a lengyel kultúra iránt érdeklődtem. Szerencsém volt, mert az egyetemi évek alatt kétszer voltam fél évig Lengyelországban ösztöndíjjal, úgyhogy jobban megismerhettem a lengyel kultúrát, és ma egy kicsit hiányzik ez nekem, hogy nincsen már olyan szoros kapcsolatom, mint valamikor még a 80-as évek elején.
Jó, de hát egy lengyel fér mégiscsak szoros kapcsolat.
Hát igen, a hétköznapi életben a lengyel kultúrával való kapcsolat hiányzik elsősorban.
Hogy dőlt el az, hogy hol éljenek? Lengyelországban vagy Magyarországon? Nagy vita volt?
Nem volt harc, nem volt vita, mert az akkori életet is a lakás körülmények határozták meg. Ugyan szűkösen éltünk itthon a szüleimmel abban a kis lakásban, ahol laktunk, de a férjem családjában még inkább nem lett volna hely, mert ott már élt a háztartásban egy fiatal házaspár, így az élet úgy hozta, hogy oda kellett mennünk lakni, ahol még volt egy kis szoba, amiben beköltözhettük, és ez pedig az én szüleim lakásában volt. Meg egyébként a férjem talán kevésbé ragaszkodott a családjához és a szüleihez. Én nagyon szorosan kötöttem a szüleimhez és a családomhoz, tehát egy kicsit ez dominált, azt hiszem, ebben a választásban. Én úgy éreztem, hogy én nem tudnék elmenni itthonról.
Kicsit igyekeztem itt kiszedni gyerekekből, pedagógusokból, hogy vajon mit tudnak mondani az igazgatónőről. Azért csak találtam valamit. Azt mondják, hogy az itt az munkamániás.
Ezt mondják? Nem vagyok egyedül. Azért azt is el kell mondanom, hogy ebben az iskolában nagyon sok munkamániás dolgozik. Én azt hiszem, hogy a kollégáim a pedagógusok között is, de ugyanezt elmondhatom az igazgató helyettes kollégáimról, vagy az iskolatitkárságán dolgozókról. Valahogy az élet úgy hozta, hogy az elmúlt években egyre több feladatunk van, egyre inkább meg kell felelnünk a különböző elvárásoknak, és ezt csak úgy tudjuk tenni, hogyha megpróbálunk mindent, ami tőlünk telik.
Azért zárjuk a beszélgetést egy iskolától teljesen távol eső dologgal, mert ugye igazán azért úgy lehet megismerni egy másik ország kultúráját, ha az ember sokat eszik ott. És egy felső fok, amikor már is tud készíteni például egy lengyel ételt.
Én nagyon szeretek főzni. Ha van időm, akkor kedvenc szórakozásom. Tanulmányozom a különböző szakácskönyveket, és szerencsére volt lehetőségem, hogy tanulmányozzam, tapasztaljam, hogyan főz az én lengyel anyósom, és megtanultam tőle néhány ételt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elég jól tudom már elkészíteni a lengyel bigoszt, a lengyelek nemzeti eledelét, egy nagyon finom káposztás ételt, illetve a göngyölt marha húst, speciális gőzgombóccal az anyósom receptje szerint.
Tehát akkor főzzünk most egyet.
Hogy készül a bigosz? A bigoszhoz kell venni különböző húsféléket. Legjobb, ha vadhús is van benne, mert a vadászok készítették az eredetét, és különböző vadhúsokból készült. Úgyhogy jó, ha vesz az ember egy darab marhahúst, egy darab sertéshúst, ezeket a húsokat kisebb darabokra fölvágja, és olajban, zsírban, legjobb, hogyha azért egy kicsi zsírban párolja, süti át őket, közben fölteszi az apróra vágott savanyú káposztát főni egy nagy fazékba, mert az nagyon fontos, hogy bigoszból csak sokat érdemes csinálni, mert az olyan, mint a töltött káposzta, legjobb melegítve. Tehát a káposztába a szokásos fűszeren, borson, babérlevélen kívül az anyósom szekvő borsot is szokott tenni, ami különleges ízesítést ad neki, illetve szárított gombát, vargányát elsősorban, amit előtte vízben áztattunk, és az áztató levélvel együtt tesszük hozzá a bigoszhoz, alaposan megfőzzük a káposztát és az összedarabolt húsokat beletesszük. Én magyarosan egy pici paprikát is szoktam belecsempészni, illetve a vége fele már jóval teszünk bele apróra vagdalt finom magyar lángolt kolbászt. A lengyelek természetesen a a saját ottani megszokott kolbászokat teszik bele, de itt Magyarországon sajnos ahhoz nem tudok hozzájutni, és vége fele, amikor már ez az egész nagyon alaposan megfőtt, akkor a húsokat kivesszük, és még kisebb darabokra összevagdossuk, és az egészet egy pici vörös borral még megízesítjük, és aznap nem ajánlatos elfogyasztani, legjobb, ha másnap kezdjük el, de azután legalább egy hétig esszük.
Jó házasság egyik titka is lehet, ugye?
Igen, az én férjem szereti a jó falatokat, a finom ételeket, és én igyekszem is kedvébe járni a férjemnek is, meg a fiamnak is.